Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Valahogy a véletlen hozta úgy, hogy most annyira aktuálisak vagyunk, hogy az valami hihetetlen. Ma jött ki a sajtóközlemény az MKIF-től, tehát a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Ezt ma egyszer mondtam ki ilyen hosszan, utána már csak MKIF-re fogok hivatkozni, hogy hétfőtől, tehát március 17-től folytatódik az úgynevezett szintrehozás, tehát autópálya felújítás, nagyszabású felújítás folytatódik Magyarországon. Most nagyon sok autós mondjam, a franc essen bele, mert akkor megint majd dugók, meg stb. De most többek között akkor erről beszélünk Simicsku Lászlóval, az MKIF kommunikációs igazgatójával. Üdvözlöm a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
Tehát M1, ugye? Tehát itt arról beszélünk elsősorban.
Nem csak M1-ről, tehát 11 gyorsforgalmi úton fogunk dolgozni. Csak egy mondatot, hogy így nagyjából a hallgatók el tudják képzelni, a mi cégünk ugye 22. szeptemberében vett át a magyar államtól 1237 kilométernek az üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését. Az M0, illetve az M5, M6 az nem hozzánk tartozik. Az M0 az maradt a Magyar Közútnál, az M5, M6 az pedig egy másik koncesszió, amit jóval korábban évekkel hívtak életre, és az állammal kötött szerződésünk tartalmazza ezt a hát jogi szaknyelvet, ezt a szintrehozást. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy egy erősen elhasznált pályát vettünk át, gyorsforgalmi utakat, és ezeket a szerződésben meghatározott szakaszokat a többivel megegyező műszaki szintre kell fölhozni. Ez azt jelenti, hogy 43% amin dolgoznunk kell, és akkor így ki lehet számolni, hogy 57% volt, aminek a különböző műszaki paraméterei alapján azokhoz a szintrehozás keretében nem kell hozzányúlni, például repedezettség, például kátyúzottság, például csúszás ellenállás, tehát ilyesmiket is mérünk, meg mérnek. És a szerződés azt tartalmazta, hogy nagyjából 540 kilométert kell rendbe tennünk, nagyjából 3 év alatt, és az most fog lejárni augusztus 31-én.
Uh-huh. A paramétereket az mi alapján határozták meg? Tehát, hogy mi az, ami bekerül ebbe a csomagba, a szintrehozós csomagba?
Nagyon egyszerű. Van egy útügyi műszaki előírások, ez olyan bibliája a műszaki embereknek, mint más szakembereknek, nem tudom, például a kommunikációban az arculati kézikönyv, ezt így kell elképzelni, és ebben tűpontosan le vannak írva azok a feltételek, műszaki paraméterek, hogy milyen típusú útnak, milyen paraméterekkel kell rendelkezni. Egy egyszemjegyű főútnak, egy többszemjegyű főútnak, egy gyorsforgalmi útnak, egy autópályának. Ott le van írva minden. Tehát most mondok példát, a nem tudom, kátyúzottság mértéke az nem lehet 1,11 század centiméternél mélyebb, mondjuk 100 méteren, vagy az nem is tudom, beszélhetünk a kátyúzottságról, vagy a repedezettségről, tehát hogy a 2000 négyzetméteren 100 négyzetméternél nagyobb nem lehet például a kátyúzottságnak a mértéke.
Értem.
Tehát, hogy ott megvannak tűpontosan határozva
azok a műszak. Azt gondolom, hogy nem lehet egy gram kátyús.
Hát ezen dolgozunk, hogy ne is legyen. Uh-huh. Nyilván ez egy olyan felület és egy olyan hálózat, ami folyamatosan ki van téve az időjárás viszontagságainak, meg érik különböző mechanikai behatások, például burkolat égés, amikor mondjuk kiég egy jármű, vagy ha baleset történik, akkor fölkarcolják ezt a pályát. Tehát, hogy ezek erről szól tulajdonképpen az üzemeltetés karbantartás, illetve maga a felújítás, mert ezt mi a kezdetektől állítjuk és valljuk, hogy az embereknek miután fizetnek az út használatért, jogos elvárás a részükről, hogy jó minőségű úton szeretnének autózni. Ha már itt tartunk, akkor egy mondatot hadd mondjak, hogy az útdíj árát nem mi határozzuk meg, és nem is mi szedjük be, hanem ezt a magyar állam teszi meg, ennek egy részét kapjuk meg mi, de ettől függetlenül jogos elvárás az utazók részéről az, hogy jó legyen az út minősége, és például a szintrehozás az emiatt is van.
Ez egy furcsa kombó, most akkor lovagolnék, amit mondott, tehát hogy a pénz nem az önék, mert nemzetközi gyakorlat, Olaszországban szerintem biztos az, hogy azok szedik be a pénzt, bár ott kapusrendszer van.
Tehát akkor Magyarországon is volt, aztán egy idő után megszüntették, igen. De hogyha mindenki belegondol, akkor az M5-M6 koncesszió sem szed útdíjat, és az nem hozzá
tartozik. Hát ez a matricás rendszer sajátossága.
Így van, úgyhogy gyakorlatilag a Magyarországon az állam ezt a rendszert építette ki.
Mi alapján kapják meg a mennyi pénzt?
Ez több dologból áll össze, van egy úgynevezett rendelkezésre állás alapú szolgáltatási díj, egy ráhazd nevezetű összeg, ezt kapjuk. Ugye annak idején, amikor kiírták a közbeszerzési eljárást, a nyílt uniós közbeszerzési eljárást, ahhoz, hogy az ajánlatokat össze lehessen hasonlítani, az állam kérte egy összehasonlítható számot, ami arról szólt, hogy 35 évre melyik pályázó mennyi forintért hajlandó kilométerenként ezt az úthálózatot üzemeltetni, időnként felújítani, bővíteni és fejleszteni. Ezt kellett visszaszámolni év per kilométerre és forintra, és ez volt az összehasonlításnak a tárgya.
Nincs hatással az önök által kapott pénz re az, hogy hányan gurulgatnak a pályán? Tehát az nem
ugye ez a mi kockázatunk, hogyha az amortizáció nagyobb, mint ahogy mi azt számoljuk, akkor, és mondjuk gyorsabban vagy sűrűbben kell ott felújításokat végezni, akkor az gyakorlatilag minket terhel.
Ugye a koncesziós modell, mint üzemeltetési forma nemzetközi szinten is viták tárgya egyébként. Tehát, hogy az mennyire hatékony, illetve milyen előnyökkel, vagy hátrányokkal jár, mondjuk konkrétan Magyarországon a korábbi állami üzemeltetési modellhez képest.
Szokott kritikaként fölmerülni a koncessziónak a ténye. Az Európai Unióban 1972 és 2022 között nagyjából 600 milliárd euró értékben kötöttek koncessziós szerződéseket, de ebben minden benne van, tehát a buszjárat üzemeltetéstől kezdve a szennyvíz tisztító telepeken át a kikötőknek a megépítése és üzemeltetése is ebben van. Gyorsforgalmi utak ebből a 600 milliárdból nagyjából olyan 110-120 milliárd eurót tesznek ki. Ugye a másik kritika szokta érni a koncessziónak az időtartamát. Az Európai Unióban ebben az időszakban 72 és 22 között nagyjából 220 koncessziós szerződés született gyorsforgalmi utakra. Ezeknek több mint a fele, 55%-a olyan időtartamú, mint a miénk. Uh-huh. A miénk az 35 éves, és az magyarországi M5-M6 koncessziónak az időtartama is ebben a hivatalosan a 25-35 év közötti időtartamban van, de hogy érdekességeket mondjak, vannak olyan országok, például Spanyolország, Franciaország, Olaszország, ahol 75, 80, 85, sőt 90 éves koncessziók is vannak.
Önök 35?
A miénk meg 35, így van.
Egy olyan előnye lehet a dolognak, azért a közbeszédben bőven benne van az, hogy a magyarországi autópálya építés az drága mulatság. Tehát hogy esetleg az önök képbelépésével ez változott, hát elsősorban arra gondolunk, hogy javult-e.
Hát ugye a koncesszió...
Ugye most az M4-es, ugye az EU által is vizsgált egy különleges helyzet volt. Az egy iszonyatosan drága volt, az önök ideje előtt még.
Tehát a koncesszió önmagában ugye arról szól, mert sokan nem is igazán vannak pontosan tisztában azzal, hogy mi a koncesszió. A koncesszió az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy önkormányzati vagy állami feladat, amelyet az önkormányzat vagy az állam nem bír, nem akar, nem tud megfinanszírozni, és ebbe külső finanszírozót von be, egy magánvállalkozót, aki aztán arra a feladatra, vagy arra az úthálózatra köt egy koncessziós szerződést. És akkor ebben benne vannak a műszaki paraméterek, a mi esetünkben az, hogy 3 év alatt ugye 538 kilométert kell szintre hozni, bővítenünk kell a meglévő pályán 300 kilométer hosszan a sávokat, és építenünk kell 279 kilométer új pályát, amiről remélem, hogy majd még tudunk beszélni.
Igen.
És gyakorlatilag ugye mindig, amikor az emberek nézik, hogy mennyibe kerül egy kilométer autópálya, akkor sokszor, mert hogy nem jutnak hozzá az információhoz, valójában a körtét az almával hasonlítják össze. Ez azt jelenti, hogy például azt mondják, hogy bezzeg Horvátországban mennyibe kerül egy kilométer autópálya. Csak Horvátországban a főpályát számítják bele, és a kapcsolódó infrastruktúrákat, például a csomópontokat, például a felüljárókat, vagy a pihenőhelyeket nem. Amikor magyarországi autópályákról beszélünk, akkor ezeket mind tartalmazza, és az sem mindegy, hogy milyen műszaki tartalmat kell építeni, tehát mondjuk az M1-esnél úgynevezett digitálisan nyitható ETS leállósávokat kell majd biztosítanunk, amelyeknek például az informatikai háttere azért az nagyon komoly tényező.
Ráadásul egy pilot projekt Magyarországon, melyen hát,
még nem. Magyarországon tudtommal nem nagyon, talán egy vagy két helyen még az állami időszakban építettek gyorsforgalmi úton ilyet, de hogy ez működik-e, azt nem tudom. Nekünk a szerződésünk ezt is tartalmazza. Szóval ezzel csak azt szeretném mondani, hogy amikor összehasonlítunk árakat, akkor fontos, hogy almát almával hasonlítsunk, körtét körtével.
Mondjuk egy picit az, ahogy én most próbáltam utána nézni itt a számítási módszereknek, hát megmondom őszintén, egy 15 percben már fájt a fejem, akkor talán a németországi rendszer az, ami hasonló a magyarhoz, ott is azért eléggé beleszámolják a környező infrastruktúrát, akár a bekötő utakat, mint ahogy Magyarországon is. Tehát, hogy a fűszáltól az utolsó fűszálig. És ott is azért olcsóbb a...
Tehát Magyarországon... De nem mindegy, hogy mi a műszaki paraméter. Tehát ki kell építeni például intelligens leállósávokat, vagy nem, vagy hogy hány sávot kell építeni.
Most Magyarországon mennyibe kerül akkor egy kilométer autópálya átlagos?
Ugye azt tudom mondani, hogy idén indul egy 10 éves fejlesztési időszakunk 2034-ig. Elmondtam már a számokat, hogy bővítünk 299 kilométeren M3, M1, M7, és építünk új autópályákat 279 kilométeren. Ez nagyjából 4000 milliárd forint értékű beruházást jelent, ami tartalmaz egy Tisza hidat is. És hogyha ezt most, tehát azt tudom mondani, hogy a mi pénzügyi tervünk, amikor megpályáztuk a koncessziót, ami egyébként 80 ezer oldalnyi volt a pénzügyi tervünk, akkor megnéztük azokat az európai, közép-kelet-európai, magyarországi útépítési úgynevezett benchmarkokat, hogy mennyiért építenek, és a mi ajánlatunk mindegyiknél, tehát nem csak a magyarországi átlagnál, hanem a közép-kelet-európai és az Európai Uniós átlag benchmarknál is olcsóbb árajánlat volt. Ezzel tudtuk elnyerni a koncessziót.
És akkor azt akkor arra nincs exakt szám, hogy 4 milliárd, vagy 4,8 milliárd.
Hát ez az, amit nem akarom megkerülni a kérdést, csak ugye nem tudunk átlagot mondani, mert nem átlagos, hogy mondjuk mi lesz gyorsforgalmi út, ahol mondjuk nincs leállósáv, és mi lesz ETS-sel bővített autópálya, ami meg egy sokkal magasabb műszaki tartalom. Ezért mondtam azt, hogy a következő 10 évben lesz egy 4000 milliárd forintos fejlesztésünk a hazai gyorsforgalmi úthálózatban, plusz egy nagy volumenű Tisza híddal, tehát, hogy ha ezt így visszaszámoljuk, akkor a bőven a magyarországi átlagárak alatt lesz a beruházási költsége a bővítendő és az újonnan építendő szakaszoknak.
Tehát akkor ezt mondhatjuk, hogy az önök színre lépésével ez változott, hogy akkor esetleg jobban mederben vannak ezek a dolgok?
Két dolog miatt mondom azt, hogy igen. Az egyik az, hogy a felújítások esetében azzal, hogy mi elnyertük ezt a feladatot, gyakorlatilag, amikor megbontunk egy burkolatot, akkor nem az történik, hogy még szerződést kötnek velünk a felső koporrétegnek a cseréjére, hanem hogyha fölmarják a kollégák, és alul repedéseket találnak a kötő, vagy az alatta lévő alaprétegben, mi addig megyünk lefelé, amíg a felújítandó autópálya szakaszon nem találunk épp réteget, és azt visszaépítjük. Emiatt a hatékonyság az biztosan jobb időben, hiszen nem áll meg a munka, hanem azonnal megyünk lefelé, tehát tavaly évben 1 millió tonna aszfaltot építettünk be, tehát 1 millió tonna aszfaltot építettünk be. Itt vannak a számok előttem. Fölújítottunk 131 hidat tavaly, és 33 pihenőhelyet is, és 5 millió négyzetméteren cseréltük a burkolatokat. És a másik fele a történetnek pedig az, hogy azzal, hogy egy nagyobb hálózatot kezelünk, azzal gyakorlatilag költséghatékonyabbá tudjuk tenni a felújítást is, meg az építéseket is.
A közleményre visszatérve, amit ma adtak ki. A tervek szerint 2025-ben az M3, M7, M1, M35-ös autópályákon lesz a legtöbb munka. Most akkor hétfőn, tehát március 17-én hétfőn mivel kezdenek?
Na hát itt van nálam egy táblázat. Nem is baj, meg nem is fogjuk sokkolni ezzel a kedves rádióhallgatókat, csak szeretném nekik elmondani, hogy a márciusi hónapban 56 helyen fogunk dolgozni. A mostani új fejlesztés a honlapon, hogyha valaki a felújítás menüpontra fölmegy, akkor minden egyes hozzánk tartozó gyorsforgalmi... Igen. Most nem a reklámhelye, hanem a tájékozást, meg az útvonaltervezést szeretnénk ezzel elősegíteni, hogyha fölmennek a honlapunkon ebbe a menüpontba, akkor minden egyes út szakasznak az eheti aktuális, illetve a következő héten induló munkáit meg tudják nézni, és le tudják szűrni.
Esetleg a magyar autósok nagy többsége már Google térképet használ autó, tehát útvonaltervezésre, vagy a Waze-t.
Igen.
Velük úgy kapcsolatban vannak, hogy leadják nekik az adatokat?
Nagyon szeretnék erre egy jó választ mondani, de még nem mondhatom. Hmm. A lényeg az, hogy egyeztetünk azokkal.
Valamiben beletapintottam valami?
Igen, nem sokára, nagyon remélem, hogy nem sokára ezzel ki tudunk jönni majd a nyilvánosság elé. A lényeg az, hogy szeretnénk közvetlenül az utazókkal kommunikálni. Ez a tervünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon hálásak vagyunk az újságíróknak, nagyon tiszteljük őket, azért örömmel jöttem ebbe a műsorba is. Föltesszük a social media felületeinkre is a híreket, de hogy mégiscsak az az igazi, amikor a volán mögött ülő sofőrrel tudunk közvetlenül kommunikálni, ahhoz pedig az kell, hogy a legpontosabb információk ő hozzá leggyorsabban és leghitelesebben tudjanak eljutni, amikor utazást tervez. Ez pedig a navigációs cégeken keresztül biztosítható a legkönnyebben, és remélem, hogy hamarosan...
Én is vitába keveredtem egy ismerősök, beültem a kocsiba, és a városon keresztül mentem valahova. Ritkán autózom, és beültem, hogy nem tudod, hol van, de tudom, de az majd megmondja esetleg, hogy mégse a megszokott úton menjek, hanem merre kerüljek. Egyébként azt mondta, hogy 50 plusz 56 helyen indul.
Márciusban 56 helyen fogunk dolgozni.
Igen. Végeztek-e ezzel kapcsolatban ilyen kockázatelemzést, hogy ezeknek az összefüggései
abszolút.
Mennyire nem terhelik meg, mennyire terhelik meg legkevésbé majd a közlekedőket.
Hát ezt akkor elárulok egy ilyen kulisszatitkot a kedves hallgatóknak. Ez nem úgy történik, hogy mi kitaláljuk, hogy hova megyünk dolgozni, hanem minden évben nagyjából november végén, decemberben összeáll egy úgynevezett nagy karbantartási program, ami a következő évnek az összes felújítási munkálatait tartalmazza. Tűpontosan méterre, tehát kilométerszelvényeken belül méterre, hogy mit szeretnénk csinálni. Ezt nekünk el kell fogadtatnunk az állammal, az EKM-mel, le kell egyeztetni, nyilván ők látják azokat a projekteket, fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek tőlünk függetlenek, és ezeknek az egymással való kölcsönhatását is látják, tapasztalják. Tehát, hogy nagyon komoly egyeztetés van. Most zajlik éppen a nagy karbantartási programnak az utolsó egyeztetése, engedélyeztetése. Tehát ugye ez így történik a gyakorlatban, hiszen mi mindent nem látunk, nyilván más közútkezelőkkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, de mégiscsak az EKM az Építési és Közlekedési Minisztérium, aki a magyar közlekedésnek a különböző területeire rálát. Mondok egy olyan példát, ami viszont lehet, hogy érdekes lesz. Amikor volt az egyes vasúti fővonalnak a felújítása,
igen,
akkor mi például önként levonultunk az M1-esről, fölfüggesztettük az ottani felújítási munkákat, pont azért, hogy a vonatpótló buszok közlekedését azt elősegítsük. Tehát, hogy próbálunk mi erre figyelni, sőt, az M7-es esetében a vakáció ideje alatt az M0 és Balaton világos között lefelé a Balaton irányában nem szoktunk dolgozni. Uh-huh. Pont azért, hogy könnyítsük az embereknek a mindennapjait. Tehát ezeket mi próbáljuk betartani, ezekre figyelni, pláne úgy, hogy minket egyébként a naptári év is szorít, hiszen a téli üzemi időszakban, mondjuk március 15-e előtt nem nagyon tudunk még dolgozni, hiszen hajnalonta fagyok vannak, gyakorlatilag azok a műszaki munkavégzést bizonyos értelemben vagy megnehezítik, vagy adott esetben lehetetlenné is teszik.
Igen, mert egyszer külföldön voltam úgy, hogy autópálya felújításba szaladtunk bele, és a navigációs rendszer nem jelzett, hogy térjük le a pályáról, pedig láttam messzire, pont egy ilyen völgyes terület volt, és láttam, hogy iszonyatos hosszú kocsisor áll. Hát mondom, hogy ez a navigáció, hát ez nem ért hozzá. Lementem a pályáról, és a pálya melletti utat is felújították. Tehát, hogy ott nem végeztek kockázatelemzést, az biztos, de hogy igazából itt ez a lényeg, hogy ha kellenek, akkor lesznek alternatív útvonalak. Kellenek egyébként? Pillanatban, és akkor beszéljük az M1-esről, ugye az is indul hétfőn, ugye? Tehát március 10-edike.
Az M1-esnél ugye ott bővítési munkálatok kezdődnek idén, az már a fejlesztési időszaknak a feladatsora, de az előkészítő munkálatok, ami a főpályát érinti, az már most is zajlik, illetve ősz óta a főpályát nem érintő előkészítő munkák is zajlanak. Csak tényleg érdekességképpen és felsorolásszerűen például védett növények áttelepítése, például a régészeti feltárás, a tűzszerészet, a közműveknek a feltárása. Tehát, hogy ezek mind olyan, vagy próbacölöpözés, majd ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a kiszélesített M1-es nem fog elférni a mostani felüljárók meg a hidak alatt, és ezeket el kell bontanunk, át kell építenünk, újra kell építenünk. Azokhoz, hogy a hidakat, amikor átépítjük, elbírják az új hídnak a súlyát, próbacelöpözéseket kell végeznünk. Tehát ez egy sokkal sokrétűbb feladat, mint az ember elsőre gondolná, pláne úgy, hogy megint csak érdekesség, kis kulisszatitok, hogy a Budapesthez közeli részén az M1-esnek majdnem 2 darab híd van, vagy felüljáró átlagosan kilométerenként. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly feladat, és itt ugye a közvéleményben ez szerintem még nem rögzült, itt gyakorlatilag az M1-es is 2x4 forgalmi sávos lesz, amiből 2x3 lesz az állandóan használt forgalmi sáv, és a negyedik egy teljes értékű leállósáv. A teljes értékű azt jelenti, hogy egy most az autópályán egy üzemi leállósáv 3 méter színes, a teljes érték az 3,75. Teljes értékű lesz, és ez digitálisan a központból megnyitható lesz, a forgalmi helyzet, baleset, felújítás, bármi ezt indokolja. Tehát, hogy és most már az előkészítő munkák a főpályát is érintik az M1-esnél, úgyhogy pont holnap lesz a Tatabányán az M1 melletti települések vezetőit látjuk vendégül, országgyűlési képviselőket, a társszerveknek a vezetőit, és mindenkit, akiken keresztül a lakosságot ott a környéken el tudjuk érni, mert hogy a legfontosabb az információ áramlás, tehát hogy azt szeretnénk, hogy gördülékeny és folyamatos legyen a tájékoztatás.
Akkor menjünk sorba, mi zajlik majd az M1-esen a következő időszakban?
Hát tulajdonképpen az fog történni, ezt úgy kell elképzelni, hogy könnyű azt mondani, hogy a mostani 2+1 sáv helyett lesz 3+1. De hogy ez valójában úgy fog történni...
Ha most például pont, amit ott a hidak kapcsolatban mondott, ebben se gondoltam, hogy ott nem fér el.
Hát nem fér el, és hogy ezeket egyenként át kell építeni, ráadásul úgy, hogy a folyamatosan biztosítanunk kell az M1-esen a 2x2 sávot. Tehát úgy kell dolgoznunk az M1-es autópálya bővítésén, hogy a 2x2 sáv, tehát irányunként 2 sáv a Határ és Budapest felé megoldott legyen. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor úgy szerel autót egy szerelő, hogy közben utazik a család, nem tudom, ökörító fülpösre. Tehát, hogy azért ez egy nagy szakmai kihívás, úgy, hogy közben ott munkaanyagokat kell, alapanyagokat, embereket kell mozgatni, fönt kell tartani a forgalmat. A gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy lesznek fejlesztési szakaszok, ugye az M0-tól első ütemben a Conco pihenőig, a 94-es kilométer kőig zajlanak majd a munkálatok. Bicskéig, M0 és Bicske között 28. augusztus 31-ig kell végeznünk, és ez a Conco pihenőig, a 94-es kilométerig 29. augusztus 31-ig, ez 78 kilométernek a bővítését jelenti. Több szakaszra lesz osztva.
De határig lesz bővítés a legvége, nem?
Egyébként igen, csak most az első ütemről beszéltem, első ütem az 28. Igen, 29. augusztus 31. És ez ugye 2x3 sávot plusz ITS sávot jelent. És hogy gyakorlatilag ez úgy fog történni, hogy maga ez a 78 kilométer több egymástól független fejlesztési szakaszra lesz felosztva, és a fejlesztési szakaszoknál úgy fog kinézni a munka, hogy az egyik oldal, mondjuk a Határ felé tartó oldalon elkezdjük a földművet föltölteni, kiszélesíteni. Ezt, ha keresztmetszetbe akarjuk nézni, mint mondjuk egy tortát vagy egy zserbót, akkor úgy kell elképzelni, hogy van a sütink, és akkor a sütinek a széléhez még oda habot, vagy nem tudom, valamit fölkelünk. Nyilván ez csak vizualizáció szempontjából mondtam, de valójában egy erős földmű szélesítés történik. Erre aztán rákerül egy burkolat, és ez a kiszélesített pálya oldal, például a Határ felé tartó oldal, oda áttereljük a 2x2 sávot. A másik oldalon, ahonnan leszettük a forgalmat, ott elkezdjük alapig lebontani, vagy ameddig kell az autópályát. Ez azt jelenti, hogy 100-150 centi mélységig visszabontjuk az M1-est, újra fölépítjük, ráadásul az új autópálya, M1-es autópályának az aszfaltréteg vastagsága az már nem 20 cm lesz, hanem másfélszer több, 32, tehát nagyobb aszfaltréteg lesz jobb teherbírással, jobb komfortérzetet biztosít majd. És amikor...
És talán, bocsánat, az élettartama is.
Így van, igen. És gyakorlatilag az történik, hogy ahol nincs forgalom, megszélesítjük, visszabontjuk, megszélesítjük, újra fölépítjük, megkapja az összes forgalomtechnikai eszközt, és amikor kiszélesítésre került ez az oldal, akkor ide tereljük át a 2x2-t, és a másik oldalon, ahol eddig volt az átterelt forgalom 2x2-ben, ott is megcsináljuk 100-150 cm mélységig a visszabontást, újra fölépítjük, és amikor...
Ugye azért 150, bocsánat, hogy közbevágok, amit az előbb mondott, hogy nem lehet tudni, hogy meddig...
Így van,
hol jelentkezik az első repedés?
Meg abban is gondolkodni kell, hogy ugye változott a világ, nagyobbak lettek a kamionok, más a műszaki előírás most már tengelyterhelésre, mint amikor a 60-as, 70-es években építették az M1-est.
Ez a 32 centi, ez nemzetközi standardben, ez úgy rendben van?
Ez rendben van, teljesen rendben van, és ugye ez majd használunk martaszfaltot is, esetleg arról is beszélhetünk, nagyon sok téma van, de a lényeg, hogy...
Akkor ne is menjünk el ember.
Csak egy mondatot még ez az M1 bővítéshez hadd mondjak, hogy gyakorlatilag ez úgy fog kinézni, hogy mondjuk 10 kilométeren bővítjük két oldalt a pályát, amikor készen van, akkor ezt át fogjuk már adni a forgalomnak, tehát nem kell megvárni a 28 augusztus 31-et, meg a 29-30 augusztus 31-et, hanem ahol megtörtént mind a két oldalon a pályának a szélesítése, újraépítése, azt át fogjuk adni a forgalomnak, hogy ezzel is enyhítsük a forgalomnak a nagyságát.
Vendégem a stúdióban Simicsku László, az MKIF, vagyis Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója, és az M1-es felújításáról, bővítésről beszélünk, illetve hétfőtől, március 17-től folytatódik a szintrehozás, amiről már szó volt, tehát az autópályák, ugye M3, M7, M1, M35, de ezen kívül még 7 másik gyorsforgalmi úton is, csak így felsorolásszerűen, mert aki arra lakik, vagy arra jár, az majd rá tud dokkolni arra az információra, M15, M85, 86, M30, M4, M70, M8.
Így van, és egyébként a legtöbb munka meg az M3, M7, M1, M35-ösön lesz.
Igen.
Úgyhogy dolgozunk.
Igen. Na most, mielőtt még ettől a Mart aszfaltról, amit bedobott, beszélnénk, ami egy nagyon fontos környezetvédelmi szempont. Tehát, hogyha a kétszer-két sávon mindenképpen zajlik majd a forgalom, azért nem 130-al mehetünk, tehát hogy...
Mi azt szeretnénk, hogy ne annyival menjenek az emberek. Sajnos, ha jól látom, itt nincs kamera, úgyhogy csak önnek tudom megmutatni, hogy így néz ki egy tereléses műszaki rajz, ami alapján például a tereléseket nekünk ki kell építeni.
Ja, tehát ilyen szemközti sávba átmenés lesz, meg
igen,
ilyesmi lesz.
Ezt mi átterelt sávnak hívjuk, de igen, tehát, hogy ilyen is lesz. És gyakorlatilag egy-egy ilyen teréléssel azt tudjuk biztosítani, hogy a kollégák ott remélhetőleg biztonságban legyenek, de nyilván az átterelt szakaszokon sebességcsökkentés biztosan kell, hogy legyen.
Mennyi?
A biztonsági okokból is.
80.
Igen.
80.
Igen.
Jó, hát az tűrhető, de meg általában a kezdetén szokott 60 lenni, nem egy rövid.
Nem véletlenül, ugye, tehát... teljesen megértjük az utazókat, amikor ők nehézségként élik meg az úton folyó munkát. Mi ezért próbáljuk úgy szervezni a munkákat, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük ott, ahol kell, de vannak technológiai szünetek, amit be kell tartani. És nem tudom, hogy hány műszaki végzettségű hallgató van most velünk itt, de akik nem műszaki végzettségűek, az ő számukra szeretném csak elmondani, hogy amikor nem látnak a terelésben munkavégzést embert, akkor is zajlik a munka, csak az anyag is dolgozik. Tehát például, amikor megtörténik a fölmarása az elhasznált pályarésznek, a rétegeknek, akkor azt kell söpörni, le kell takarítani, hogyha adott esetben kell, vagy eső esett, akkor meg kell várni, míg az felszárad. Utána kap egy emulziós réteget, aminek a száradási ideje 12 óra, addig nem tudunk rajta dolgozni. Függően attól, hogy melyik rétegről beszélünk, alap, vagy kopó, vagy kötőréteg, gyakorlatilag a 170 fokon terített aszfaltnak a terítés és hengerelés után van egy hűlési ideje. 50-60 foknál alacsonyabb hőmérsékletnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyen elviselni a rá érkező következő rétegnek a súlyát. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a mélyebb rétegek, azoknak a hűlési ideje 12-24 óra.
De pláne ilyen őrült nyári melegben.
Igen, mert hogy melegben nehezebben hűl, és nem is tudjuk ráengedni a forgalmat, tehát hogy addig, amíg meg nem hűl. Utána, ha megvan minden réteg, akkor utána még jönnek a mérnökök, újra mérik, hogy minden rendben van-e, különböző műszaki paramétereket is, meg egyébként, hogy műszakilag rendben van. Utána jönnek rá a burkolati jelek, utána jönnek rá még a forgalomtechnikai eszközök, amelyek a közlekedést segítik. Tehát megint csak egy érdekesség, hogy egy-egy ilyen terelésnél nagyjából sávos táblából 7 kötőjel 900 darabot kell kihelyezni. A tájékoztató táblából, mint a sebességkorlátozás, a munkavégzésre való felterelő táblából gyakorlatilag ki kell tenni 200-250-et, és vannak ezek az úgynevezett narancssárga klemfixnek nevezett kis elemek, amelyek átterelt szakaszokon láthatóak, ezek fényvisszaverő prizmával is rendelkeznek, ezekből 900 darabot kell lerakni. Tehát egy terelésnek a kiépítése 2 nap, meg egy terelésnek az elbontása 2 nap, és egy 2 hetes terelésnél 10 napunk van arra, hogy mondjuk egy 10 kilométeres szakaszt megcsináljunk úgy, hogy a finisher, illetve előtte a marógépnek a teljesítménye az 24 óra alatt 1 kilométer mind a kettőnek. És bocsánat, csak még egy mondat, hogyha 2 rétegben terítjük az aszfaltot, akkor nagyjából 500 kamionnyi aszfaltot kell a 10 kilométerre bemozgatnunk. Tehát például egy ilyen sebességkorlátozás azt is hivatott biztosítani, hogy egy mondjuk 20-30 tonnával megrakott teherautó képes legyen kihajtani a terelésből, meg oda beérkezni.
Milyen hosszan zárják először a pályát, mondjuk az M1-es? Tehát...
Hát ez ugye ez attól függ majd, hogy melyik tervet hogyan fogadják el, de most a mostani tervek szerint egy 20 kilométeres szakasszal fogunk
kezdeni. Tehát 20 kilométeren kell majd 80-nal menni.
Így van.
És arra van-e esetleg valami tanulmányok, akár ilyen pszichológiai érintettségű tanulmányok, hogy az autósok mit bírnak jobban, ha van egy 5 kilométer, és utána egy kicsit mehetnek, utána megint 5 kilométer, vagy inkább egyszer le tudják a 20 kilométert.
Ezt, amire ön most rákérdez, úgy hívják, hogy lélegző szakasz, ez a szakkifejezése. Ez azt jelenti, hogy 2 terelés között legalább akkora távolságnak kell lennie, mint amekkora az éppen elhagyott munka végzés hossza volt. Magyarul, ha 10 kilométeres terelésben volt valaki, akkor a következő terelés nem lehet közelebb, mint 10 kilométer. Ezt hívják lélegző szakasznak. Ugye azt látjuk, hogy az emberek nagyrészt türelmetlenek, és hát a közlekedési szabályokat sem mindig tartják be.
Ami kontraproduktív egyébként, az lássuk be, én bocsánat, hogy közbevág, de múltkor én láttam erről egy filmet, hogyha tényleg mindenki 80-nal menne, akkor sokkal gyorsabban átjutnánk azon a szakaszon.
Hát ez egyszerű fizika, igen. Tehát van egy keresztmetszetünk.
Hogyha ez a dominó elv végül, nem? Vagy a harmonika elv, bocsánat.
Harmonika elv, de hogy az abba kell csak belegondolni, hogy kisebb sebesség mellett kisebb a követési távolság, egységnyi idő alatt, egységnyi felületen több jármű képes átjutni alacsonyabb sebességnél, hogyha mindenki dinamikusan tartja a sebességet. Ha valaki befékez, akkor jön a harmonika hatás, amit ön is mondott. Erre például a japánoknak van egy nagyon komoly kutatása, valaki beüti az internetes keresőkbe, akkor nagyon érdekes videótartalmakat lehet találni. Egy körpályát építettek, ahol megkérték, egymástól megfelelő azonos távolságra haladó autók követték egymást, és megkérték az egyik sofőrt, hogy fékezzen be. Befékezett, és gyakorlatilag lehetett látni, hogy ez a fékezési hatás hogy vándorol harmonika elvszerűen a mögötte lévőkhöz, és valójában egy-egy ilyen akár indokolatlan fékezés az olyan beláthatatlan következményekkel jár, időben beláthatatlan, hogy akár...
órákban mérhető.
Most mondok egy konkrét példát, az M7-esen volt olyan, hogy pont a balatoni csúcs indult meg Budapest felé, történt Székesfehérvárnál egy baleset, már rég levonult mindenki elhagyta a helyszínt, szerencsére ott személyisérülés nem történt, a műszaki mentés nagyon gyorsan lezajlott, de mivel megállt a forgalom, ezért a harmonika hatás érvényesült, és a délután 1-kor véget ért baleset után, mivel folyamatosan jött a Balatonról az utánpótlás a forgalomban, 4-5-6 órával később is lassulások voltak még a pályán. Tehát, hogy azt kell mindenkinek megérteni, hogy ez nem valós időben történik, hanem ennek vannak utóhatásai. Úgyhogy ezek nagyon fontosak, hogy aki utazó és sofőr, az tisztában legyen azzal, hogy az autópályán vannak olyan hatások, amelyek elcsúsztatva is érezhetőek.
És másik nagyon fontos tényező az ott dolgozó emberek biztonsága is, az MKIF is, a Magyar Közút is, akiknek az ott dolgozói a bőrüket viszik a vásárra gyakorlatilag. Tehát ez is nagyon fontos, és itt jön egy másik kérdés, hogy én autósként is tapasztalom, meg elég sokan panaszkodnak arra, hogyha itt tudom én, a 14-es kilométertől elkezdődik egy tényleges munkavégzés, akkor már sokszor a a 10. kilométertől már kezdődik a sebességkorlátozás.
Nagyon nem véletlen. Tehát most odaadom az ön kezébe, és közben mondom. Tehát, hogy ezen csak az látszik, hogy a fizikailag kihelyezendő táblákat hova kell kötelezően kitennünk, milyen távolságra, és ezen, hogyha megfigyeli, akkor a lap alján látható, hogy egy ilyen terelés képítésénél fizikailag már másfél kilométerrel korábban kell jelezni.
De a sebességkorlátozás itt ennél 600 méterrel
de
van.
Szerintem ott 1500 a legalja, nem?
Igen, de ott még csak, már csak.
Az első tájékoztató tábla 1500, de digitálisan
meg... Gondolok, bocsánat, digitálisan tehát, már megtörtént a terelés, igen. Tehát már benne vagyok a terelésben, és ott még semmi nem történik, hanem megyek épp szakaszok mellett hosszan. Tehát ilyen is van. Ez nem csak magyar specialitás, hogy ennek van valami jelentősége.
Próbálom értelmezni a kérdését.
Tehát, hogy amikor már benn vagyok a terülésben, tehát mondjuk esetleg a szemközti sávban megyek szemben.
Így van.
És akkor átnézek a túloldalra, és ott nem történik semmi. Tehát még föl sem marták az aszfaltot.
Na, tehát amikor a terelés kiépül, az ugye 2 nap, utána jönnek a mérnökök, a geodéták, lemérnek mindent tűpontosan, hiszen mi azt onnan tudjuk, hogy hol kell dolgozni, hogy hol kell kijelölni a munkaterületet. Mikor ez megvan, utána odaérkeznek a munkagépek a helyszínre, tehát és akkor indul el a effektíve a marási folyamattal gyakorlatilag a felújítási része. Mi próbáljuk ezeket a munkákat logisztikailag úgy szervezni, hogy a lehető leghamarabb tudjunk dolgozni. Mondok egy konkrét példát. A Köröshegyi völgyhidat ugye meg kellett emelnünk, a sarukat kellett kicserélni, 14 napra kellett lezárni. Ehhez képest mi 5 nappal korábban befejeztük a munkálatot, és le is vonultunk, és visszaadtuk a forgalomnak teljes szélességében. És ezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy a forgalmat nem zavarandó módon, de előkészültünk ezekre a munkákra. Itt is arra törekszünk, hogy amikor el tudjuk kezdeni a terelések kiépítését, a lehető leggyorsabban le legyen szervezve az összes géplánc, a munkások, munkatársak, a maga a szállítókapacitás. Az előbb említettem, hogy ha 2 rétegben cserélünk egy 10 kilométeres terelésben a burkolatot, ahhoz nagyjából 500 kamionnyi aszfaltra van szükség. Tehát, hogy azt oda be kell mozgatni, embereket is be kell mozgatni, és nekünk az irodánk az a szabad ég alatt van, az aszfalton van, az úton van, tehát mi oda megyünk bedolgozni, vagy a kollégáim oda mennek ki dolgozni, és ők akkor is ott vannak, amikor, nem tudom, az aszfalt mellett 60-70 fok van, meg akkor is ott van, amikor esik vagy fúj, tehát, hogy mi próbáljuk tartani az ütemterveket, és a tavalyi évben 372 darab helyszínen dolgoztunk összesen, és nem volt olyan munkánk, ahol az előre meghirdetett befejezéshez képest csúsztunk volna negatív irányba, inkább előbb végeztünk a feladatokkal.
Magyar Közútnak volt egy rendezvénye tavaly, szerintem, amikor kivittek minket egy felújítás mellé, talán az M0-áson, nem talán biztos, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy ott milyen ott lenni. Hát egyébként mi azt tapasztaltuk, hogy ott 80-as korlátozás volt szintén, érzésre nem volt mérés, ott elég kevesen tartották be, iszonyat félelmetes, és nem kell egy kamionnak elmenni mellettünk, hogy betoljunk. Félelmetes volt. Ez az egyik. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, mert ott tényleg emberek dolgoznak, tehát ez egy nagyon fontos szempont. Meg nem véletlen van kint a 80-as tábla, és egyébként már hallottunk olyan érveket is, hogy sokszor azért tesztek ki 60-an, mert legalább akkor 80-nal mennek.
Minden tiszteletem azoknak a kollégáknak, akik a közúton dolgoznak, legyenek bármelyik cégnek az alkalmazottai. Aki nem szerelmes ebbe a szakmába, az valójában ezt nem nagyon érti, de ahhoz, hogy az ember igazán megérezze azt, hogy milyen egy terelésben lenni, ahhoz oda kéne menni, vagy oda kell menni. Tehát amikor egy kamion, ha csak betartja a 80-at, azt fizikailag megérezni az embernek a bőrén, ahogy tolja maga előtt azt az irgalmatlan mennyiségű levegőt, és a táblákat képes megmozgatni. Ugye az ember, amikor bent ül az autóban, megy 80-nal, vagy hogyha nincs sebességkorlátozás, megengedett 130-al, kicsinek látja a táblákat is. Amikor az ember kimegy egy terelésbe, és meglátja, hogy fizikailag valójában mekkora egy tábla, elcsodálkozik. Ugye a sebesség hatása nagyon furcsa érzés az ember számára, mert kevésnek érzi a táblákat, soknak érzi a terelést, de valójában, amikor benne van, az ember fizikailag máshogy érzi ezt meg. És én ezért szerettem nagyon a Magyar Közútnak ezt a kampányát, mert nem a közút akarta elmondani azt, hogy, hogy mi a helyzet, hanem újságírókat kértek meg, hogy menjenek ki, és mondják el a saját szavaikkal. És én csak annyit szeretnék ebben a témakörben mondani, hogy, hogy mindenki, aki kint dolgozik a közutakon, az apuka, leginkább férfiak dolgoznak, de vannak női művezetők, ők szülők, gyerekek, házastársak, testvérek, hogy, hogy ők, őket is hazavárják. Tehát, hogy, és mi, ha valaki fölmegy a social media felületeinkre, akkor sok érdekes tartalmat, közlekedésbiztonsági tartalmat talál. Javaslom, hogy nézze is meg ezeket, mert sok mindent megtudhat az útüzemeltetésről, az útszakmáról, és ebben ezt azért is indítottuk, hogy egy picit közelebb vigyük az emberekhez a kollégáimat. Hogyha azt reméljük, hogyha arcot kapnak a kollégák, és meglátják bennük az embert, akkor lehet, hogy egy következő terelésnél már jobban oda fognak figyelni. Ez az egyik kezdeményezésünk, a másik pedig egy olyan kiállítás, ahol sok más céggel egyetemben a felnőttek világába kóstolhatnak be a gyerekek. Hmm. Kipróbálhatják, hogy milyen mérnökségvezetőnek lenni, milyen terelést képíteni, ott lehet jogosítványt szerezni, kresszvizsgát tenni, és a másik ilyen irányú edukációs tartalmunk egyébként a pályorientációs napokon túl pont ez, hogy, hogy abban bízunk, hogyha a gyerekeknél elkezdjük a közlekedésbiztonságot meghonosítani, és akkor rajtuk keresztül a szülőket is könnyebben el lehet érni.
Hogy beszélsz már, apa?
Igen, meg apa, figyelj, az ott egy 80 volt, szerintem gyorsan megyünk. Az én kislányom is rám szól, hogy tehát apa, gyorsan megyünk, és hiába mondom neki, hogy betartom az 50-et, így mondja, hogy óvatosan. Igen. És hogy én azt gondolom, hogy sokszor ez sokkal jobb, mint hogyha bármi más kampányt indítunk, hiszen így a embereken keresztül tudjuk megszólítani azokat a honfitársainkat, akik a volán mögött ülnek és vezetnek.
A másik meg, ami ott kiderült, ez tényleg csak egy gondolat. Alatt, hogy, és ezt meg is tiltom a kedves hallgatóknak, hogy ilyet csináljanak, hogy ott dolgozó munkások mondtak ugyanezen az eseményen, hogy beszólnak nekik az emberek, hogy dolgozzatok már, még
mondok, mondok rosszabbat.
Igen. Sőt, bocsánat, igen, ha azt akarja mondani, hogy fizikai atrocitás, igen. Olyan is.
Ezt nagyon-nagyon szomorúan mondom, amikor amikor megdobálják őket, meg leköpik.
Igen.
Tehát miközben ők azért vannak ott, hogy azok, akik utaznak, azok a felújítás után egy jó minőségű úton tudjanak közlekedni. Tehát mi tulajdonképp ezért is szoktuk azt mondani, hogy mi önökért dolgozunk, azokért dolgozunk, akik használják az utat.
Én mondtam, hogy miért nem dobja utána a lapátnyelet, mondta, nem lehet. Mert neki akkor az el kell számolni, ez most nagyon viccesnek hangzik, de ez botrány. Tehát, hogy ez ilyen, hát gondoljuk bele tényleg, hogy mi tényleg abban az átburokban vagyunk, ami autónak nevezünk. A légkondicionált kellemes autóban, 50 fokban, ugye? Ők meg ott vannak, ahogy mondta az előbb, 60-70 fokos aszfalton, és csinálják az utat.
170 fokos aszfalt mellett 60 fokos aszfalt hőmérséklet repül vissza, igen. De hogy pont ezért találtuk azt ki korábban, hogy humoristákkal is csináltunk közlekedés kultúra kampányt. Azok egész jót futottak egyébként a közösségi médiában. Mindenfajta módon próbáljuk nem csak tájékoztatni, hanem egy picit bejebb engedni az útszakmába az utazókat.
Ami még nem működik, akkor maradjunk még itt a közlekedés biztonsági kérdésnél, tehát hogy mondta, hogy az önök közösségi média felületén számos közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tartalom is található. Ami szerintem Magyarországon nem működik, sőt, olyannyira nem működik, hogy még a visszájáró is fordul, a mentőfolyosó kérdése. Tehát az nagyon fontos, a keresztben is benne van, tehát a jelenleg érvényben lévő keresztben is szép nagy betűkkel benne van, hogy kötelező mentőfolyósót kialakítani, az mi azt jelenti, hogy a két gyorsabb sáv, tehát két sávos autópályán a két sáv között, ha belassul a forgalom, mert látjuk, hogy dugó van, akkor a gyors sáv bal oldalra húzódik, a jobb sáv jobbra húzódik, akár a leálló sáv vagy érintésével is. És az a kamionok nem is tudják máshogy megoldani. És emiatt van egy ilyen nagyon furcsa hibrid most, hogy akik már jártak külföldön és láttak már valaha mentőfolyósot, azok lehúzódnak szépen, főleg a kamionosok, viszont a többség meg nem. Így a mentő már a leálló sávban se tud elmenni. Egyébként én mostanában láttam mentőt, rendőrt 5-ből 5, az mind a leállósába ment, mert meg se próbálkozik a mentőfolyóson menni. Hogy ebben nem lehet valamilyen előrelépést elérni? Vagy haladást?
Az edukációs tartalmaink között volt egy videó, ahol pont ezt a több is volt, de ez, amiről most beszélek, ez pont arról szólt, hogy mi megszámoltuk, hogy fél óra alatt 8 olyan, 9 olyan jármű volt, akik a hatóságnak, tűzoltóknak, mentőknek, rendőröknek fenntartott biztonsági folyosót arra használták, hogy kikerüljék a dugót. Ez az egyik dolog, ami nagyon bántó. A másik dolog az az,
ez egy szép eufemizmus volt, hogy bántó. Az én akkor süttyő jutott eszembe, na jó, persze, nyilván egy kommunikációs igazgató, én mondhatom.
A másik bántó dolog, amikor a baleset mellé érve az emberek elkezdenek fotózni. Uh-huh. Ennek a minősített esete az, amikor nem csak, hogy megosztják ezt a közösségi médiában, hanem azon az oldalon állnak neki fotózni, ahol nincs baleset, emiatt fantomdugó alakul ki. Uh-huh. Magyarul belassítják indokolatlanul annak a pályának a forgalmát, ahol nincsen baleset.
Szemközti oldal?
Így van. Nem egy ilyen volt. Fölmennek a honlapunkra, nagyon sok ilyen felvételt látnak, és azt kell megérteni, hogy amikor baleset történik, az első az ember élet. Az életmentés. A második az, hogy a műszaki mentést meg tudjuk valósítani, és a mi feladatunk is, hogy a pálya biztonságos legyen, tehát nem csak a rendőröknek, tűzoltóknak és a mentőknek kell odaérni a helyszínre, hanem hogyha terelést kell kiépíteni, például le kell tisztítani az útpályát, akkor a mi kollégáinknak is fontos, hogy odaérjenek. Sokszor minket sem engednek el, pedig gyakorlatilag mi, mint útellenőrök, vagy útellenőr kollégák, művezető kollégák, azért vagyunk ott, hogy a mi oldalunkról segítsük az élet és műszaki mentésnek a folyamatát. Tehát vannak most fönt a gyorsforgalmi utak felett ilyen molinók, hogy adj utat a segítségnek, igen. Ez pont erre hívja fel a figyelmet. Mi időről időre ezt felkaroljuk, visszük, olyan esetekben, mint amikor most itt vagyok én is a Klubrádióban, megpróbálom az itteni hallgatók számára is elmondani, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat tehetnek, és valójában nem csak azért, aki balesetet szenvedett, vagy bajban van, azért tehetnek sokat, meg annak a munkának a megkönnyítéséért, amit mentési munkának hívunk, hanem valójában saját magukért is sokat tudnak tenni, hiszen ha minél hamarabb odaér a segítség, minél hamarabb megtörténik a mentés, műszaki mentés, a pálya letakarítása, annál hamarabb vehetik újra a birtokba az utazók, kaphatják vissza, és indulhat meg a forgalom. Tehát, hogyha már valakit nem érint meg az, hogy esetleg más bajban van, mert sajnos vannak ilyen tapasztalataink egyébként, tehát, hogy egészen egyszerűen kapunk olyan üzeneteket, amiben azt olvassuk, hogy nem számít, hogy mi történt, haladna az illető. Akkor, ha más nem, akkor legalább az az elv legyen a segítségen túl, hogy ha gyorsan tudunk menni, akkor ő is hamarabb szabadul.
A másik, most itt a mobil az előbb szóba került, hogy az utóbbi időszakban az, hogy a figyelem elterelt vezetés most már nemzetközi szinten is elég komoly terepet kap, vagy hangsúlyt kap kutatásokban, stb., hogy például a terelések előrejelzése, hiszen számos olyan videót látok, akár az MKIF, akár a Magyar Közút csatornáján, vagy Párizsban az önök társszerve, most nem fog eszembe jutni, Vinci, vagy Vinci nevű autópályakezelő, a csillogó-villogó párizsi autószalon kellős közepén kiállította a rommá tört karbantartó autóikat, amiből 15-öt kiállítottak, mindegyikből hátul mentek bele, és egyértelműen ott az ottani kolléga nője, a szóvivő hölgy mondta, hogy egyértelmű, hogy a mobiltelefon volt a hibás. Tehát, hogy magyarán ennek következtében az önök rendszere valamilyen szinten átalakult-e, vagy tervezik átalakítani? Tehát, hogy a figyelemeltelt vezetés, nyomkodjuk a középkonzolon a zeneválasztót, mert most már nem úgy van, hogy tekerek egy gombot, hanem ott tapogatom kell egy érítőkijelző.
Egy nemzetközi felmérés azt mondta, egy brit felmérés, meg van egy osztrák is, de mind a kettő ugyanarra az eredményre jutott, hogy 10 átlagos vezetőből 7 kettőnél több dolgot csinál egyszerre vezetés közben. Ez a kettőnél több dolog, ez lehet telefonozás, akár kihangosítva, evés, ivás, cigaretta,
beszélgetés,
akár a mellettünk ülővel, vagy a tájnak a bámulása, és gyakorlatilag ha valaki mondjuk egy 130-as tempónál nem figyel oda, akkor több száz métert is képes megtenni kvázi vakon. Az osztrák autópályakezelő egy zseniális ötlettel állt elő, létrehoztak olyan pihenőket, aminek az a neve, hogy Park, and write.
Igen.
Tehát állj meg és írj. Igen, tehát, hogyha üzenetet szeretnél írni, nem baj, tedd, csak ne az autópályán, hanem a pihenőben. Sajnálom, hogy nem nekem jutott eszembe, vagy a munkatársaimnak, mert szerintem ez egy nagyon...
Le lehet nyúlni.
Majd lehet, hogy írunk nekik, és kérünk rá engedélyt, hogy ez elegáns legyen, de a lényeg, hogy nem véletlenül kérjük azt az emberektől, hogy amikor beülnek az autóba, akkor figyeljenek az útra. Az embert hamis biztonságérzet is vezetheti az autópályán, és azt mondja, hogy úgyse történhet, meg pláne velem nem. És valójában meg az történik, hogy például a most hétfőn kirakott felvételünk arról szól, hogy egy kamion durdefektet kapott, szétrobbant a külső sávban az egyik abroncsa, és mellette pont előzte őt egy jármű. Nem lett személyi sérülés, de ez is egy jó példája annak, hogy ha valaki nem figyel, akkor bármi történhet. Ugye a követési távolságot itt betartották, de itt mégiscsak arról szól a történet, hogy amikor vezetünk, akkor a vezetéshez szükséges információk 90%-a, 10-ből 9 információ a szemünkön keresztül ér el az agyunkba. Az alapján tudunk dönteni. Követési távolság, sebesség, mikor nyomom a féket, mikor nyomok gázt, mikor indexelek, hogy váltok sávot.
Mikor csináljuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy a késlekedés van, akkor súlyos 100 méterek akár ilyen tempónál. Oké, most László, van másfél perce, hogy a BART aszfaltról beszéljünk, tehát elsősorban arról, hogy milyen környezetvédelmi sztenderdeknek kell megfelelni, vagy mi az, amit önként vállalnak.
Az ember azt hinné, hogy egy felújítás során a MART aszfalt az hulladék, nem. Az érték építési bontási másodlagos nyersanyagnak is szokták ezt nevezni.
És bocsánat, és ennek is utána néztem ennek, mert valamelyik közleményükben ez szerepelt, és ez egy teljes értékű aszfaltnak felel meg, hiába a MART aszfalt.
A kopórétegben a felsőben nem használhatjuk, persze, de a kötő alaprétegekben vissza tudjuk dolgozni, vissza is tesszük. Gyakorlatilag több százezer tonnányi MART aszfalt van depókban az autópályák mellett, ami a felújításokból
itt származik. Akkor a szállítási költség, ugye?
Igen, de hogy az a lényeg mégiscsak az, hogy ez állami tulajdon. Uh-huh. Mint ahogyan például minden, ami az autópálya, maga az autópálya is állami tulajdon, nekünk ezzel el kell számolnunk. A felújításoknál mi ezeket újra bedolgozzuk. Például az M1-es bővítésénél is, az alsóbb rétegeknél föl fogjuk használni ezeket a MART aszfaltokat, és gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy ezeknek a MART aszfaltoknak a bedolgozása, ez nem csak az ökológiai lábnyomot képes csökkenteni, hiszen kevesebb energiát kell felhasználni, hanem a műszaki paramétereit tekintve a kopórétegből képzett kötő és alaprétegek, azok tudják azokat, vagy közel azokat a paramétereket tudják, mint egy új aszfalt. De a szerződésünk szerint a felső rétegeket mindig új aszfalt kell borítanunk.
A másik, hogyha már is szóba került az Asfinag, tehát az osztrák csapat, akik az autópálya tervezésnek, hogy mondják, most gyorsan akartam
mondani. Üzemeltetés, felújítás.
Igen, és végzik. Igen, most kevés az idő, és most már kicsit kapkodok, hogy ott azért gyönyörűek az ő leálló, tehát a pihenőhelyei azokkal a különböző nagy és elegáns vécékkel, és picit, hogyha hazajövünk utána mondjuk Ausztria felől, akkor, és mondjuk megállunk egy autópálya pihenőhelyen, akkor azért nem ugyanaz az élmény fogad. Ugye ebben van valamilyen tervük, hogy esetleg ezeket így kicsit modernizálják, trendibbé teszik.
Nem biztos, hogy a hallgatók tudják, de korábban az autópályákat C szinten üzemeltették, amióta mi üzemeltetjük, tőlünk A szintet, vagy A plusz szintet követel meg a magyar állam. Ez azt jelenti, hogy például a mosdók esetében napi 4-szer kell takarítani ezeket az élemhelyeket. Az, hogy valaki nem rendeltetésszerűen használja, és olyan helyekre kerülnek olyan dolgok, ami fizikailag lehetetlen, és meghazudtolja a gravitációt, az végtelen
mellé húgyozás esetén.
Meg ami még ezen túl van, az nagyon-nagyon szomorú, de ettől függetlenül a folyamatosak a pihenőjeknek a felújításai, gyakorlatilag 23-ban és 24-ben összesen 40 pihenőjét újítottunk meg.
De lesznek ilyen teljes átépítések is, nagyon menők is akár.
Meg úgy kell elképzelni, hogy egészen épületig, szerkezetig visszabontjuk a pihenőket, és teljes gépészetet kapnak, szanitereket. Sajnos ahol már felújítottuk, több 10 milliós kárunk is van, hiszen van olyan, hogy a mozgás érzékelős villanykapcsolónak az érzékelőjét kitépik a helyéről, és elviszik vandálok. A fölmásznak az álmennyezeten keresztül, és a vezetékezést elviszik. Tehát, hogy azért vannak ilyen, sajnálatos dolgok, de a lényeg, hogy nem csak a pihenőhelyek épületét újítjuk meg, hanem a környezetét is bővíteni fogjuk a parkolókat, új bútorok kerülnek kialakításra, van, ahol már játszótereket is építettünk, és kutyafuttatót például az M7-es mellett, és lesznek majd az új pályák mellett, meg a bővítendő pályák mellett új épületek is.
Jó, gyorsan még tényleg egy percekben beszólni is több. Oké, Vince, hol van a kisfia, kérdezi tőlem. Én kedvelem a hozzászólásait, a gyerek mindig igazat mond. Köszönjük szépen, iskolában. Sziasztok, szia Laci, üdvözlet a vendégnek, és Montpellier környékén gurulok Spanyolországból hazafele, nagyon szép napsütésre, szerdai napot kívánok mindenkinek, slágeres Zoli. Köszönjük szépen, Zolikám, jó utat kívánunk. Miért ilyen drága az autópálya? Aránytalanul drága az egynapos matrica.
Hát ez nem hozzánk tartozik.
Van, akkor ezt tehát
most mondok egy példát, a tavalyi évben 800 milliárd forintot szedett be a magyar állam útdíjakból, matricából és úthasználattal arányos útdíjból. Mi az 1200 kilométernek a fenntartásáért 200 milliárdot kaptunk, 600 milliárd maradt az államkasszában.
Hopp. Tisztelt szóvivőről, meg fogják tudni oldani, hogy egy időben egymás után egyszerre ne 6-7 szakaszon dolgozzanak az M3-as autópályán, mint tavaly tették?
Ezen vagyunk. Értem a kritikát, és jogos a hallgatónak a kritikája abból a szempontból, hogy tavaly nagyon sok helyen dolgoztunk egyszerre az M3-ason. Idén már nem lesz, és most azt tudom mondani, hogy úgy szeretnénk a felújításokat végezni az M3-ason, hogy a halottak napjára teljesen le tudjunk állni, tehát hogy a halottak napi hosszú hétvégén, ami ott lesz majd az ünnepek környékén, ott már egyáltalán ne legyen az M3-ason sem munkavégzés.
És Ferenc írta, köszönöm szépen ezt a rendkívül hasznos témát. Én köszönöm Simicsku Lászlónak, az MKIF, na jó, még egyszer kimondom, Magyar Koncesziós Infrastruktúra, olvasom, fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt. Szerintem van ebben még téma.
Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és hogyha hívnak, akkor jövök bármikor örömmel.
Jövő héten folytatjuk, viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.